aki jó, hogy tőlünk elpatkol. La 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 la.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita Kolostorban fogadta Kelemen Hunort, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökét. A megbeszélés középpontjában a parajdi sóbányát ért természeti katasztrófa állt. A kormányfő hangsúlyozta, ez nem csak helyi, hanem nemzeti ügy is, amely közös fellépést igényel. A kormány úgy döntött, hogy megduplázza a közmédia és az ökumenikus segélyszervezet által a Székelyföldért végzett nemzeti összetartozás napi gyűjtést, ezt még aznap jelentették be. Később Facebook videót tett közzé Orbán Viktor miniszterelnök, amelyben arról beszélt, kormányhatározatot írt alá az Erdélybe küldendő pénzügyi segítségről, illetve a korábbi összeg megduplázásáról. Az emberek által összeadott 166 millió forinthoz a kormány tehát most hozzátesz ugyanennyit, derült ki a videóból. Orbán Viktor hivatalában fogadta Milorad Dodikot, a boszniai szerb köztársaság elnökét, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A miniszterelnök hangsúlyozta, a boszniai szerb köztársaság stabilitása a kulcsfontosságú az egész Nyugat-Balkán békéjének és biztonságának megőrzése szempontjából. A Kárpát-medencei magyarság számára a legnagyobb kihívás a háború, pontosabban az azt tápláló brüsszeli háborús politika, jelentette ki Orbán Viktor a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának plenáris ülésén Budapesten. A miniszterelnök hangsúlyozta, ez a háborús politika csak rosszat tartogat a számunkra. Nem áll a Kárpát-medencében élő magyarok és más népek érdekében egy központosított, brüsszeli irányítású európai szuperállam, jelentette ki a kormányfő. Az orosz-ukrán háború lett az a katalizátor, amelyre hivatkozva Brüsszel egyre több jogkört igyekszik kisajátítani, elemezte a helyzetet. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az európaiak többsége nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. Az országgyűlés elnöke a rendezvényen arról beszélt, nincs külön határon inneni és túli, nincs külön hazai magyar és külhoni magyar ügy, hanem csak egyetlen és egységes magyar ügy van, hiszen ami történik ma a külhoni magyarsággal, az történhet holnap vagy holnap után a hazai magyarsággal is, fogalmazott Kövér László. Megsértette az uniós jogból eredő kötelezettségeit Magyarország a még 2021-ben elfogadott gyermekvédelmi törvénnyel, állapította meg az Európai Unió Bírósága. A főtanácsnok felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy a mostani döntés jogi kötőerővel nem bír. Hiába az utcányi távolság, Magyarország és Mexikó is a békepártjánál, illetve egyetért a legfontosabb nemzetközi kérdésekben, közölte a külgazdaság és külügyminiszter Mexikóvárosban, ahol több tárgyalást is lefolytatott. Szijjártó Péter azt mondta, bár egy utcán választ el minket, mindketten kiállunk a béke mellett, a háború lezárásához tárgyalásokra van szükség, azoknak pedig csak akkor van értelmük, hogyha minden háborúzó fél ott ül az asztal körül. Kifejtette, hogy Magyarország nagyon sokat profitál a Mexikóval való együttműködésből gazdaságilag is, a kétoldalú kereskedelmi forgalom tavaly több mint 2 milliárd euró volt, ami abszolút rekordnak számít. Közvetlen légijárat indult Budapest és Kuwait város között, a Jazeera Airways járata heti kétszer közlekedik, jelentette be Illés Boglárka. A külgazdaság és külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkár elmondta, több mint 10 éve döntöttek a déli nyitás politikája mellett, Kuwait a hetedik közel-keleti úti cél, amely elérhető lett a magyar fővárosból. Meghirdették az első két pályázatot a Jedlikányos energetikai program keretében, mondta az energetikáért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. A távfőrendszerek modernizálásának, illetve zöldítésének támogatására együttesen 96 milliárd forint áll rendelkezésre, ismertette Steiner Attila. Magyarországon mintegy 700 ezer háztartás van rákapcsolva a távfőrendszerre. Végül az időjárásról. A folytatásban derült lesz az ég, kevés felhővel felettünk. Csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 20, napközben aztán 30 és 35 fok között alakul. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámadt Krisztus boldogságunk címmel. Fél óránk mottóját pünkösd vasárnap reggeli istentiszteletének imádságai közül választottam. Így hangzik, közelíts hozzánk, közelíts, ó mindenütt jelenlévő. Légy mindenkor velünk, mint apostolaiddal, és egyesítsd mind, akik téged szeretnek, ó irgalmas, hogy egyesülten dicsőíthessük a te legszentebb lelkedet. Ezekkel a gondolatokkal kívánunk műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást mindnyájuknak. Pünkösd ünnepe húsvét után a legrégibb ünnepünk. Története visszanyúlik az Ószövetség világába. Mózes korától kezdve húsvét után 7 héttel tartották a hetek ünnepét, amelyet hellenista hatásra ógörögül Pentekoszténak, azaz 50-nek neveztek. Nyelvünk számos más nyelv között ebből származtatja az ünnep ma használatos nevét. Az Ószövetségben kétféle értelmezése volt pünkösd ünnepének. Kezdetben a hetek ünnepe volt aratási ünnep, amely során az első termést felajánlották Istennek. De később, Jézus korában már bizonyos, hogy új értelemmel gazdagodott. A törvényadás és a sínai hegyen kötött szövetség ünnepe lett. Azáltal, hogy a Szentlélek azon a napon árad ki, amelyen az Istentől kapott törvényt ünnepelték, jelzi, hogy ennek az addigi ünnepnek a tartalmát gazdagítja. A törvény már nem csak kőtáblára van írva, hanem az őt befogadó emberek szívébe is. A keresztények kezdettől fogva a húsvéthoz kötötten tartották meg az 50. napot. Ókeresztény szokás szerint a pünkösd a húsvéti időszak megkoronázása, amelyet keleten és nyugaton egyaránt ünnepeltek. Műsorunkat Orosz István, görögkatolikus áldozópap pünkösdi gondolataival kezdjük. István atya a miskolci propedeutikus szeminárium előjárója.
Pünkösd. 60 éves vagyok, és gyakorlatilag papságomban is, de papságom előtt is mindig gond volt, hogy mit kezdjek a pünkösddel. Kamaszkoromban döbbentem rá, hogy a húsvét a legfontosabb ünnep. Addig azt hittem, hogy a karácsony. Most arra döbbenek rá, hogy tulajdonképpen a pünkösd ad értelmet mindennek. Miért könnyebb nekünk a karácsony és a húsvét? Miért nehéz a pünkösd? Karácsonykor és húsvétkor azt éljük meg, hogy az Isten tesz az emberért. Emberré lesz, megalázza magát, az életét adja értünk. Isten tesz az emberért, az üdvösségért, hiszen ez a dolga, ezért Isten. De most pünkösdkor tesz ugyan, mert elküldi a Szent Lelket, de most rajtunk lenne a sor. Hogy most mi is tegyünk, hogy ne csak az egyébként azt gondolom, hogy tiszteletre méltó keresztény kegyességet, hanem azon túl is, hogy itt már ne csak köszönjünk, ne csak hálát adjunk, ne csak örvendezzünk az üdvösség történet nagy eseményei fölött, hogy az Isten emberré lesz, hogy az Isten az életét adja értünk, hogy úgy szeret, hogy az ő egyszülött fiát adja értünk, hanem most már azt tegyük, ami ebből következik. És arra jutottam, hogy a pünkösd egy picit, vagy nagyon, az egónak az ünnepe. Az ego elengedésének az ünnepe. Hogy itt már ne rólunk szóljon a történet. Ne arról szóljon, hogy Isten engem szeret. Ne arról szóljon, hogy az Isten értem adja az életét. Hanem arról szóljon, hogy az egómat elengedve beállok abba a csapásba, abba az ösvénybe, amit Isten tesz értünk. Hiszen kijelöli az utat. Megmutatja, beszél róla. Isten emberré lett, hogy az ember Istennél legyen. Itt most arról van szó, hogy én hajlandó vagyok-e Istennél lenni. Itt most arról van szó, hogy hajlandó vagyok-e azt megélni, hogy testem a bennem lakó Szentléleknek a temploma. Hajlandó vagyok-e tudomásul venni, hogy Istenben élünk, mozgunk és vagyunk. Hogy képes vagyok-e úgy élni, úgy lenni keresztény, úgy lenni édesapa, férj, dolgozó, hogy közben mind ezt Istennel, Istenért, Istenként teszem. Ez az, ami miatt a pünkösde nehezen bírunk. Mert az egónkat nem tudjuk elengedni. Mert van tapasztalatunk, van elképzelésünk, van tudásunk, és mi azt szerint akarjuk élni az életünket. De a pünkös pont ezt mutatja meg, hogy az ego az nem vezet sehova. Az ego itt tart a földön. Az ego itt tart ebben a létben, ebben a világban. Itt akar boldoggá tenni. És Isten azt szeretné, hogy mi ne ragadjunk bele, ne szoruljunk bele, ne süppedjünk bele ebbe a létbe, ebbe a világba, hanem azt akarja, hogy isteni örök életet éljünk. És ez nem működik másképp, csak ha ezt most elkezdjük. És az egómat, az egónkat el kell engedni. Hát aki ismerje, tudja, hogy ezzel nekem is van dolgom. Nem is kicsi. Dolgozom is rajta. De megkerülni nem lehet. Személyiségtől függetlenül, adottságútól függetlenül, IQ-tól, műveltségtől, kortól függetlenül az embernek meg kell érnie arra, hogy el kell engednem az egót, önmagamat, azért, hogy bennem általam Jézus Krisztus, a Szent Lélek, a Szent Háromságos Egyisten tudjon működni. Erről szól most nekem 2025 pünkösdje, hogy tényleg el tudom engedni az egómat, és merek-e Istenre hagyatkozni. Jó lenne, ha egy lépéssel megint közelebb kerülnék hozzá.
Sorunkat egy meditációval folytatjuk. A Szentlélek Istenhez intézett ima évek óta része pünkösdi műsorainknak. Máig nem veszített erejéből, időszerűségéből. Keresztes Szilárd kiérdemesült püspök elmélkedését Mohai Gábor olvassa fel.
Mécsesünk lángja, hatalmas lélek. Amikor Isten semmiből teremtette az eget és a földet, amikor a kozmikus semmi a félelmetes őstűz robbanásával létrelobbantotta a mindenséget. Te voltál a láng és a rend. Ott lebegtél a tűz és a vizek fölött, hogy fényes napmeleg és gyapjas fűszál váljék az elviselhetetlen tűzből. Hogy rend és isteni harmónia foglalja el a káosz őskavargását. Hogy ember szülessék a földre, aki általad felismeri a világban Istenének és Atyának szépségét és szeretetét. Nyisd fel szemünket, hogy lássuk-e szép világ nemességét és örömét, és benne magunkat, mint az Atya képmását és hasonlatosságát. Mécsesünk lángja, jóságos lélek! Te vagy születésünk és újjászületésünk szerzője. A te lángod lobogott Gábor arkangyal fényes követ arcán, Mária ártatlan és alázatos pirulásában, a minnyájunk új életét rejtő magzat fejlődésében, a betlehemi istálló bűzlő olajfüstjében, József megadó éjszakai menekülésében, a jeruzsálemi templom gyertyáitól csillogó szakállú Simeon örökkévalóra fényesített tekintetében, a tanítványok elszántságában és ragaszkodásában, és a kereszten önmagát és minket az Atya kezébe ajánló fiú engedelmes szeretetében. Égesd a szívünket, hogy ne rettenjünk meg a nekünk rendelt feladatoktól és áldozatoktól, hanem mindenben felismerjük üdvösségünk örök isteni tervét. Mécsesünk lángja, tisztító lélek, lángpallos zárta el a vétkes emberiség előtt a boldog paradicsomot. A te lángod kemencéjében elég bűneink polyvája, kohót tüzében nemesedik életünk aranya, hát éges minket, hogy megtisztult lélekkel léphessünk be atyánk örömébe. A te izzásod kínzó sava égette a tékozló fiú éhező gyomrát. A te bánatos fényed ragyogott Péter könnyében, amikor a tagadás bűnös melegedésének krőt tüzén át meglátta az elítéltet. Te adsz erőt ma is az egyháznak, hogy saját bűneit is bevalva hirdesse a megtérést és Isten országát. Jöjj el, és lakozzál mi bennünk, és tisztíts meg minket minden szenytől, és üdvözítsd, jóságos, a mi lelkünket. Mécsesünk lángja, pislákoló lélek, hisszük nagyságodat, amely egyaránt világít a szentek vakító fényességében, és a bűnösök még ki nem hunyt parazsában. Belőled van az apostolokra szétosztott pünkösdi lángocska, és szívünk gyenge izzása, a füstölgő mécses kanóca, a sötétségben az utolsó fénysugár, a kétségbeesésben a végső vigasztalás te vagy. Gyenge lángú szívvel könyörgünk most. Ne engedd kialudni üszkös tüzünket. Segíts őrizni a halvány lángot. Add, hogy meglássuk a magunk és mások piszkos hamuja alatt a te el nem taposható parazsadat. Kezünkben és szívünkben minden széltől óvd a mécsest, hogy pislákoló fényénél mások is meglássák Krisztusunk arcát, az Atya isteni dicsőségének szelíd fényét, enyhe világosságát. Lobbancs néha lángra, ne engedd elfelednünk, hogy hamvadó mécsesünk is az örök világosság piciny sugara.
Mi a magasságbeli összezavarta a gyermeket, akkor szétszórta a nemzeteket. Mi időnk pedig a tüzes nyelveket osztotta a szét, mindenkit egyesülésre hívott, hogy összhangzólag dicsőítsük a legszentebb lelket.
Pünköst csodája nem csak az egyházi, hanem a világi költészetet is megihlette, miként Balassi Bálint is írta: áldott napján még a föld is újul, az ég is tisztul. Revicki Gyula Pünkösd ünnepére című versét választotta és hozta el műsorunkba Jászter Beáta. Előbb a költeményt mondja el, majd pedig azokat a gondolatokat halljuk tőle, melyeket a vers ihletett. Revicki Gyula Pünkösd ünnepére. Piros pünkösd, juttas tiszta fényed ma is minden bánkódó szívének, hogy ki tévelyek kétségbe, homályba, világító sugaradat áldja. Habozóknak oldjad meg a nyelvét, világosítsd hittel föl az elmét, hogy az eszme szívből szívbe szálljon diadallal az egész világon. Piros pünkösd, szállj le a világra, taníts meg új nyelvre, új imára. Oszlasd széjjel mindenütt az éjet. Szeretetnek sugara, Szentlélek. Ami Bábelnél összezavarodott, az pünköstkor helyreállt. Világosság támadt a lelkekben, s ezek a lelkek pontosan tudták, hogy mit kell tenniük, hirdetni a szeretet evangéliumát. Fogantatásunkkor nevünkön nevez bennünket az Úr. Attól a pillanattól az övéi vagyunk, hogy az életre hívott minket. A kereszteléskor elhív egy közösségbe a saját asztalához. S mi görög katolikusok olyan kivételes kegyelemben részesülünk, hogy ekkor a keresztség felvételekor megkapjuk a bérmálás szentségét. Megerősítést, hogy Isten teljes jogú gyermekei lettünk. Fényes angyalt állít mellénk, aki véd, oltalmaz, az igaz úton tart. Belénk lehelli lelkét, hogy ezzel a titokzatos erővel eltelve megerősödjünk. Bátorságot, reményt és hitet ad az élet küzdelmeihez. Alaposan feltarisznyál, mert azt akarja, hogy a lélek működjön bennünk. Legyen világosság benned, mondja. A Szentlélek 7 ajándéka: bölcsesség, értelem, tanács, tudomány, lelki erősség, jámborság és az Úr félelme. Hányszor emlegetjük a lelket? Néha úgy érezzük, összetörték a lelkünket. Máskor azt mondjuk, nem visz rá a lélek, hogy megtegyünk valamit. Esetleg valaki lelketlenül bánt velünk, vagy lelki erőre van szükségünk. Úgy emlegetjük, mintha mi alkottuk volna, mintha mi uralnánk. Pedig kaptuk, ajándékul, hogy jóra használjuk. Szent Pál mondja a korintusi levélben, a lelket pedig kiki azért kapja, hogy használjon vele. Az agyunk irányítja a testünket, a szívünk élteti a szerveinket, a lélek tesz azzá, akinek az Isten teremtett bennünket, eleve jóvá, tisztává. A mi felelősségünk, hogy meghalljuk a szavát, amely folyamatosan sugallja, hogy mit kell tennünk, hogyan kell élnünk. A lélek által a szeretet árad ki belőlünk. Isten szeretete, amelyet mindenkinek megígért Krisztus, és nem kért érte cserébe semmit, csupán azt, hogy szeressük az Atyát és egymást. Mindannyian lenni szeretnénk valakivé, nyomot hagynánk a világban. Gondolkodunk, dolgozunk, küzdünk, akarunk, hogy ezt a célt elérjük. De minden tudásunk, akarásunk elvész, ha nem a lélek munkálkodik bennünk. Persze lehet, hogy valamit elérünk, de az nem lesz tartós, nem marad emlékezetes, mert hiányzik belőle az a bizonyos plusz, a töltés, amitől különleges és egyedi. Sokszor nem a tudomány és a szakmaiság segít minket, hanem a hittel, lélekkel kimondott szó, a szeretettel kinyújtott kéz. Sőt, a tudomány és a szakmaiság sem lehet a világ hasznára, ha hiányzik belőle a lélek ereje. Nem elég valamit precízen elvégezni. Egészen oda kell adnom magamat, ráhagyatkoznom a lélekre, amely megsúgja, hogy mit kell tennem. Nevezhetik ezt belső hangnak, hetedik érzéknek, megérzésnek, ösztönnek. Attól ez még az, ami. A vigasztaló, az igazság lelke, Isten végtelen szeretete és irgalma. Hallgassuk, értsük, higgyük, vigyázzunk rá úgy, mint a legszebb ünneplő ruhánkra, mert az örökké valóságban fogjuk viselni.
Pünkösd hétfő egyházunkban a Szent Háromság ünnepe. A titkok titkáról Andrej Rubjov Szent Háromság ikonját szemlélve elmélkedik dr. Pap Miklós, görögkatolikus áldozópap, egyetemi tanár. Pünkösd ünnepkörében sok görögkatolikus templom tornyán vagy intézmény homlokzatán, nagy plakátokon is látható ez az ikon.
Az etika számára nagyon fontos a Szent Háromság ikonja. Az ikonról tudni kell, eredetileg Andrej Rubjov festette, és eredetileg azt a három titokzatos alakot akarja ábrázolni, akik meglátogatták Ábrahámot, és megjövendölték Izsáknak a születését. A három titokzatos alak megfestéséből alakult ki szépen lassan, hogy a Szent Háromságnak ez egy gyönyörű szép előképe. Kicsit óvatosan nevezhetjük az ikont a Szent Háromság ikonjának, egy picit inkább olyan, mintha fátyol lenne. Mintha a mennyasszonyt egy fátylon keresztül látnánk, és a festő a fátylat szeretné lerajzolni. Olyan izgalmas, Karl Rahner is azt mondja, egész életművem arról szól, hogy a fátylat az Isten arcáról föllebbentsem, hogy egy kicsit mögé lássak, hogy milyen a titokzatos Isten. Azért fontos ez az etika számára, mert a Szent Háromságról egy fájtlat látunk, egy gyönyörű szép előképet. Az etika számára, hogy milyen az Isten, hogy a fátyol mögé nézzünk, az létfontosságú. Ugyanis Isten alatt mindig azt értjük, hogy milyen a teljesség. A pszichológia úgy is mondja, hogy az Isten képünk azok olyanok, mint az önbeteljesítő jóslatok. Amilyennek gondoljuk a teljességet, Istent, olyanok leszünk. Abba az irányba megyünk, abba az irányba tökéletesedünk. Ezért az ikon egy óvatosságra int mindannyiunkat, hogy a fájtlat látjuk, és keressük, hogy vajon milyen lehet a teljes Isten. Ez az embert mindig arra indítja, hogy felül bíráljam az Isten képemet, úgy gőgösen, önelégülten, tudósan, tapasztaltan, soha ne ücsörögjek az Isten képemen, hanem tudjam azt, hogy ezek fájtlak, és mögötte keresem a szent titkot, a misztériumot. Ez az embert állandó megújulásra, vadászatra, innovációra indítja, hogy lépjek túl, keressem azt, hogy milyen lehet az Isten. Másrészt látjuk ugyan a fájtlat, de ott középen Krisztust látjuk, ahogy ő ül középen, és ő van velünk teljes vászélességgel szemben, ő az ajtó. Ő mutatja azt, hogy milyen lehet a Szent Háromság. Ő nyilatkoztatja ki nekünk, hogy milyen a Szent Háromság belső élete. Ő a kulcs. Ha tudni szeretnénk, hogy milyen a Szent Háromság, mert elkész életünk önmagunknak feladott élet, akkor mindig Krisztusra kell tekintenünk. Nagyon fontos ez, hogy nem magamból kell kiindulni. Nekem nem a magam módján kell vallásosnak lenni, és nem a magam módján erkölcsösnek, ahogy azt én gondolom. Hanem azt kell keresnem, hogy Krisztus Urunkban mit mutat magáról a Szent Háromság. A másik, ami nagyon izgalmas a Szent Háromság ikonban, hogy köröket látunk. A test tartások, a karoknak a tartása gyönyörű szép köröket mutat, olyan, mintha az egészben lenne egy hatalmas dinamizmus, mintha gesztikulálva beszélgetnének. A Szent Háromság egy kommunió, és ez a kommunió, ez a közösség, ez úgy áll fenn, hogy kommunikálnak, beszélgetnek, önmagukat adják át a másiknak. Roppant fontos ez az etika számára, hogy akkor leszek én közösségben a többi emberrel is, magával az Istennel is, ha kommunikálok. A kommunió feltétele a kommunikáció. Azért izgalmas ez, mert mindegyikünk életét a gondolatai vezetik. Ki mind gondolkodik, úgy is lép, úgy is él. De a gondolataink nem látszanak. Sem a házastársam, sem a gyermekem, sem a munkatársaim gondolatai nem látszanak. A gondolatok akkor válnak láthatóvá, amikor kommunikálunk. Ezért létfontosságú, hogy a házaspárok kommunikáljanak egymással. Létfontosságú, hogy a szülő és a gyermek, hogy a munkatársak, hogy az egyházon belül, a társadalmon belül legyen egy élő kommunikáció. És a médiának ez egy Isten adta hivatása lehetne, hogy az egész társadalom kommunikáljon önmagával. Ahol van élő kommunikáció, ott lesz élő közösség, együtt gondolkodás, együtt működés, együtt lét. A beszédhez, a kommunikációhoz olyan fontos az önkifejezés. Hogy ki tudjam mondani mindazt, ami bennem van, a gondolataim, a terveim, a szorongásaim, a szeretetem és a bocsánat kérésem, és bizony ezt pici gyermekkortól tanulni és tanítani kell. Nem is tudjuk, milyen jót teszünk a gyermekkel, amikor önkifejezésre tanítjuk őket. Amikor pici kortól erre neveljük, hogy tanulja meg önmagát kimondani, találja meg a megfelelő szavakat, hogy tudjon dicsérni, tudjon köszönni, tudjon szeretetet kimondani, nem is tudjuk, mennyi jót teszünk vele. Ha megtanuljuk pici kortól, hogy a konfliktusokat át lehet beszélni, és az átbeszélt éles helyzetek már nem olyan élesek, ha ezt pici kortól megtanuljuk, akkor az együtt létet fogjuk erősíteni. olyan szépen látszik az ikonon, ahogy Krisztus és a lélek is meghajol az atya felé, aki egyenesen ül. A konfliktus kezelésünk számára ezt annyira meg kellene tanulni, hogy van határ, ahol meg kell hajolni. Szent Pál olyan szépen mondja, engedjetek egymásnak. Az ikonon azt látjuk, hogy a fiú és a lélek is enged az atyának, ahogy meghajolnak felé. Ma én engedek, majd holnap te. Engedni egymásnak, és ha engednénk egymásnak, sokkal erősebb lenne a közösség közöttünk. Végül az ikonon gyönyörű szép az etika számára, hogy a Szent Háromság személyei nem zártak, hanem nyitottak. Felénk nyitottak, oda ülhetünk negyediknek. Igazából ez az egyetlen egy misztérium van, hogy a Szent Háromság önmagában, úgy emberien hadd mondjam, nem boldog, hanem megnyílik felénk, és ebből van a teremtés, ebből van mindegyikünknek a teremtése, a megváltásunk, és majd az üdvözítésünk, a beteljesítésünk is. A Szent Háromság megnyílik, létet ad, és oda hív mindegyikünket. És mégis ez a meghívás számomra, ez a legizgalmasabb, nem egyszerűen arról szól, hogy meghív az Isten egy ilyen köldöknéző passzivitásba, meghív egy ilyen tevékenység, munkafelejtő spiritualizmusba, hanem meghív arra, hogy tevékenykedjünk, szolgáljunk. Ahogy Krisztus meghajol az atya felé, ahogy a lélek meghajol, és azt mondja, megyek, és a gyümölcsöket igyekszem megteremni, ha látjuk a Szent Háromság ikonját, akkor mindig azt érezzük, hogy nem csak meghív egy békés együttlétre, hanem egyben küld. Indítatást érezzünk, hogy megyek szolgálni, hogy viszem a keresztemet, a helyemen helytállok, a Szentlélek gyümölcseit teremni akarom. Ha ránézek, ezt érzem, megyek is szolgálni.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
A Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban folytatjuk a 10 éves börtönkurzió hálaadó találkozójáról készült összeállításunkat. A börtönkurzió 10 éves évfordulóját ünnepelték meg a Sátoraljaújhelyi Fegyház és börtönben, ahol 2014-ben ezen a helyen tartották meg az első kurziós együttlétet. 10 év alatt közel 20 intézményben 100 önkéntessel, 30 lelkésszel sikerült megszólítani a fogvatartottakat. A börtönkurzió hétvége célja, hogy Isten élményt adjon a fogvatartottaknak, egy újfajta találkozást, mely Istent, mint a feltétel nélkül szerető atyát mutatja be. Az Istenkép helyrehozása gyógyító erővel hat az ember egészére. A találkozón Szilasi Roland, a büntetés végrehajtás alezredese azt ismertette, miért jó a börtönkurzió a reintegráció szempontjából. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Elhangzott egy köszönet püspök úr gondolatai között, motorként jelölt meg embereket, nem ismételve meg az ő nevüket, de szeretném hozzá kapcsolódóan, hogyha elhangzott ez a motor szó, hogy stílusosan, hogy indító gyertyaként, én hozzájuk csatolnám, kapcsolnám néhai Hajdú Miklós atyát, illetve az intézet korábbi parancsnokát, Rózsahegyi Tamás ezredes urat, akik fölvállalták mindennek a felelősségét, terheit, és itt létrejöhetett 2014-ben az első börtönkurzió, és köszönöm parancsnokunknak, hogy lehetővé tette, hogy 10 évvel az események, az első eseményeket követően emlékezhessünk erre a folyamatra. Hálás vagyok a jó sorsomnak, hogy ebben a folyamatnak részese lehettem, és több ponton kapcsolódhattam az eseményekhez. Csak néhány gondolatként, néhány mérföldkövet megemlítve, hogy a több alkalommal vettem részt börtönkurziós munkatársaknak a továbbképzéseim, illetve börtönlelkészek továbbképzésére mi is meghívtuk kurziós munkatársakat. Előadást tartani, ismertetni a börtönlelkészekről, miről szól, illetve érzékenyíteni a szíveket, a lelkeket, a szakmai meglátásokat, hogy ez a program, ami itt akkor kipróbálásra került, az tovább mehessen az útján. További események voltak, hogy azt láttuk, hogy a börtönkurziós egyfajta intézményes, vagy a szervezetalakítás, szervezetfejlődés folyamaton ment keresztül, és ennek eredményeként megalakult a börtönkurziós titkársága, és jó kapcsolatok eredményeként könyvelhetjük el, hogy számos esetben történt egyeztetés a közös munkákat illetően. Köszönöm az érzékenységet, köszönöm a hogy eljöttek közénk, és szót váltottunk azért, hogy szót érthessünk. Köszönöm ezeket. Eredmények, tapasztalatok. Elindult nagy erővel ez a program, ez a módszer, és gyakorlatilag a COVID kezdetéig, hogyha jól emlékszem az adókra, 578 fogvatartott került bevonásra, 19 BV intézet, 34 alkalom és közel 50 ultraja követte ezeket a börtönkurziós alkalmakat. Ezeknek az eredményeiről, mert szó került, hogy tanulmány formájában is feldolgozásra kerülnek, sajnos a tanulmány nem készült, viszont dokumentumfilmek eredményeként ezek a jó példák, ezek mindenki számára előkereshetők, megtekinthetők. Meg kell említeni Hedér Zoltán rendezőúrnak a nevét, illetve Hajnal Gábor rendezőúrnak nevét, akik... Hát az első produkció az 2017-ben került bemutatásra, a második pedig 2021-ben az Ugánia Filmszínházban. Ezek a műsorok nagyon jó példaként mutatják be, érzékeltetik, hogy mit lejtenek az adatok, amiket most ugye a teljes igénye nélkül fölvázoltam, és a számok mögött a hit elmélyülése, mert milyen konkrét eredményei vannak a programnak. Filmek által bemutatottak szerint a lelki gyakorlatot elvégzők nem válnak visszaesővé. Sokan a szabadulást követően kurzió közösségek munkatársak segítségével munkát, lakhatást találnak maguknak, reintegrálnak a társadalomba, illetve nem csak közvetlen a lakókörnyezetükben, hanem más környezetben is képesek az beilleszkedésre. Köztünk van Lóri Attila, őt is akkor így külön név szerint szívesen köszöntöm. Azt hiszem az ő esetében is ez igazolódott, hogy nem a közvetlen kiindulási lakókörnyezet, hanem máshol, sőt több helyen próbált beilleszkedni, illetve több helyen sikeresen történt meg ez a visszailleszkedés. A kezdeti célkitűzésekként megfogalmazásra került az a jövőbeni cél is, hogy esetleg a brazil típusú APAC részlegek, tehát elterjesztett büntetés végrehajtás keretein belül, erre egyik börtönlelkész kollégánk Takács Péter tett. Hát tanulmányokat nem, de tanulmányvázatot készített, és azt is juttatta hozzánk. Az akkori meglátás az volt, hogy szerintem a jogszabályok, meg egyéb nézetek azt hiszem e tekintetben nem változtak. Tehát az eredeti APAC-nak a meghonosítása a jelenlegi jogszabályi, büntetőpolitikai elvek mentén nem megvalósítható. Részint azért, mert hát ez állami monopólium Magyarországon. A büntetőjognak, illetve büntetésvégrehajtási jognak a gyakorlása. Továbbá hát financiális kérdéseket is felvet, illetve egy olyan konstellációba kerülnének fogvatartottak, illetve hozzátartozók, meg büntetés végrehajtásban szerepet vállaló pártfogó felülök egyéb szakemberek, amit jelenleg nem tudunk, nem látunk, hogy ez áthidalható lenne, illetve a fogvatartottak között is ez aláfölé rendeltségi viszonyokat eredményezne. Mit kíván BV szervezet, mit nyerhet a pózióval? Egyrészt a büntetés végrehajtás nagyon fontos feladat, hogy a vallásgyakorlás, mint alapvető jog az érvényre jusson a fogvatartottak körében, tehát ez is egyfajta színesítő program, amely számos előnnyel jár, és az alapvető jog biztosításán túl további célok, amikben mérhetően lekövethető ennek a módszernek a jótékony áldásos hatása az, hogy a fogvatartottak kiegyensúlyozottabbak a részleken, az árkákban nyugodtabb hangulat van, és ez talán a fegyelmi statisztikákban, a fegyelmi eljárások számában is jól lekövethető. És hát természetesen végül a legfőbb célként pedig megfogalmazásra kerül a fogvatartottaknak a társadalmat történő sikeres visszavezetése. Ezzel összefüggésben, most egy kicsit így a katolikusok fejével is gondolkodva, amikor a 20 éves börtönlelkészi szolgálatnak az ifjúja volt, akkor előjáró egyházatja, Veres András püspök úr megfogalmazta azt a bevezető gondolatja között, hogy a bűn, illetve a bűnnek a felismerése az mennyire fontos, hát nem csak a börtön, hanem a mindennapi emberek életében is, és 2022-ben végeztünk egy felmérést, nem volt direkt kérdés ezzel kapcsolatban feltéve, de ilyen kifejtős egyéb hozzákapcsolódó kérdések formájában lehetőség lett volna fogvatartottaknak, hogy a bűnükkel, a bűnfelismeréssel, a bűnbánattal jutással kapcsolatban gondolatokat fogalmazhassanak meg. Most hát a közel 200 sikeresen felvett kérdőív kapcsán csak két fő volt, akinek a gondolatai között ez megjelent, és ennek nyomot hagyott. Ez, illetve egyéb meglepő kimutatott korrelációk arra ösztönöztek minket, hogy még egy kutatást végezzünk. Ez 2023-ban került elvégzésre, és 2023-ban egyik belügyi szemlében ez publikálásra is került. Néhányat felolvasnék ezek közül. Nagyon meglepő volt számunkra az, hogy milyen sokszínűek a missziók, és milyen sok lehetőséget biztosítunk a fogvatartottaknak, hogy a vallásokat szabadon gyakorolják, és a megkérdezetteknek a 20%-a, úgyhogy az 50%-a csoportból, az 50%-uk az aktív vallásos életet, hitéletet gyakorló volt. Mindezek ellenére a kontrollcsoporttal együtt 20% úgy értékelte, hogy nincs biztosítva a vallásgyakorlásuk. Még meglepőbb eredmény volt, amire abszolút nem gondolt, az mindenki azt hiszi, hogy ez is egy ilyen közhely, hogy templomba az öregasszonyok járnak, és azt gondoltam előzetesen, az volt a prekoncepcióm, hogy a nők azok sokkal nagyobb vallásos lelkülettel bírnak a börtönön belül. Hát nem. A nőknél ez az arány, ez több mint 25% volt, a férfiak kb. 9%-ával szemben. Tehát a férfiaknak a vallása mind a saját halmazukhoz képest, mind pedig a teljes halmazhoz viszonylag sokkal jobban elmozdult az intenzív vallásosság irányába. 2023-as kutatás vonatkozásában direkt kérdésként felvetevésre a bűn, a bűnbánattal kapcsolatos aspektusok, a korrelációs vizsgálatok meglepő eredményeket, fordulatokat hoztak. Továbbra is 20%, ez nem változott, továbbra is 20% gondolta úgy, hogy nincs biztosítva a vallásgyakorlás lehetősége. Fordított arányossági tényező volt felfedezhető a stabil családi élet és a bűncselekmény súlyosságának felismerése között. Ez talán egybecseng azzal a gondolat, amit püspök úr elmond, hogy egyes egyedül. Tehát azok a fogvatartottak, akik a hosszú börtönévek alatt egyes egyedül maradnak, sokkal jobban lelkületük, a szívük az jobban ki van tárva a vallásos programok irányába. Tehát ezeknek ebben a halmazban tartozók kisebb arányba jutnak el, tehát azok, akik akiknek a családi életük rendben van, azoknak sokkal kisebb az aránya, akik eljutnak a bűnbánatra, valamint törük a fejüket a bűncselekményük jóvátételének lehetőségeivel összefüggésben. A bűncselekmény súlyosságára magasabb pontszámot adó fogvatartottak több releváns ötlettel álltak el a jóvátétel lehetséges módozatait illetően. Azonban a megtérés, a vallásos tevékenység sokfélesége, intenzív gyakorló megélése nem korrelál azzal, hogy a vizsgált egyén mennyire ismerte fel a bűnei súlyát. Két mintás tépróbából az is kirajzolódott, hogy a vallásosság minden mutatója, a neveltetés, a hitélet intenzitása, a bevonódás igénybe veszi a szolgáltatásokat. Szignifikánsan magasabb a bűnbánok csoportjában. A bűnbánok sokkal jobban bevonódnak az intézeti hitéletbe, még azt is láthatjuk, hogy a bűnbánok korábban nem jártak többet vallásos közegekbe, tehát valószínűleg a börtönben szereztek tapasztalt hitéleti dolgok iránt.
Ezt vártad, nem így mondtád, mást ígért a szív és mást a szád. Megint tél van, megint fázol, pedig azt mondták, hogy jön már a nyár. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. Hagyni kell, hadd vigye a szél, homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetnéd. És oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás. Oda menni, esélyt adni, elengedni minden tartozást. Hogyan tudnál tovább lépni, amibe hittél, az már nem a tiéd. Hogy lehetne bekötözni azt a sebet, ami szíveden ég. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. Hagyni kell, hadd vigye a szél, homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetnéd. És oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás. Oda menni, esélyt adni, elengedni minden tartozást.
Nagyban hozzájárultak a bűnbánat érzésének kialakulásához mindezek. Az, hogy korábban járt a közösségbe, nem mutatott összefüggést azzal, hogy felismerte a tette súlyát. Érdekes, hogy a korrelációknál azt láttuk, hogy a bűnei súlyának felismerése nem mutat összefüggést a vallás élményeitől, vallás gyakorlásától. A fogvatartott szemszögében lehetséges, hogy sokkal inkább azt számít, amit ott és akkor neki a lelkész mond, mint ahogy vele foglalkozik, beszélget, és az élmény felnőtt feje sokkal jelentősebb lehet, mint az, hogy kisgyerekként milyen élményeket szívott magába. Korrelációs vizsgálatokból leszűrhető tovább, hogy minél idősebb vizsgált személy, annál valószínűbb, hogy vallási neveltetésben részesült, valamint a BV intézetbe történő bekerülését követően annál inkább bevonódik az intézeti ítéletbe. Ugyanakkor az is igazolást nyert, hogy a vallásos neveltetés nem mutat kapcsolatot azzal, mennyire vonódik be a börtön ítéletébe. Nincs semmilyen szignifikációs korreláció e tekintetben. Markánsan változott a börtönlelkészek utógondozás keretében igénybe vehető szerepének a megítélése a fogvatartottak körében. Nagyon meglepő volt, és egy kicsit ez fájdalommal töltött el engem, nem kicsit, hanem eléggé ez a pont, de hát ezt mutatta a vizsgált, illetve a számom, hogy a megkérdezettek úgy ítélték meg, hogy 54%-ban kérik csak a börtönlelki szolgálat segítségét támaszát a szabadás követően. Ez az arány a 2023-as vizsgálatkor 24%-ra apadt. És közülük, illetve az egész mintán belül 39% volt az arány, aki kategorikusan visszautasította a börtönlelkészi szolgálatnak, illetve a misszióknak a segítségét a szabadulást követő életre vonatkozó, újrakezdésre vonatkozóan. A tárgyalt hitéleti szokások mind együtt járnak egymással, és ezek mind nagyon jól hatnak a fogvatartottakra. Vallásosak megértik és bánják bűneiket, felismerik a tetteik súlyát, szeretnék jóvá tenni, és ehhez több segítségük is van. Külső-belső támogatók, missziók, transzcendens erők. Az intézetben kevesebb konfliktusuk, nyugodtabbak, ezen a hívő fogvatartottak. Ez bizonyította a börtönpasztoráció hatékonyságát. A családtagok és hozzátartók szerepe óriási, ezt sem gondoltam volna előzetesen. Azt mutatták a kérdőívek feldolgozásának eredményei, hogy a lelkészi támogatással, a reintegrációs szakterület támogatással, a pszichológusi szakterületnek a támogatása együttesen nem fér fel, nem éri el a családnak a megtartó erejét. Viszont így jön be egy olyan pont, ami a továbbiakban ezt felismertük, és ezt forszírozza is a BVOP, hogy a családi azok fogvatartottak körébe, ahol a szabályozók lehetőséget adnak, ott a családi istentiszteleteknek a szerepét azt felértékelődőtnek látjuk, és kérjük az intézeteket, illetve a munkatársokat, hogy ezt a lehető legnagyobb hatékonysággal használják ki. Tehát a témában végzett két kutatás eredmény abban foglalható össze, hogy a BV intézeten belüli vallásgyakorlásba történő bevonódás sokkal inkább függ a fogvatartott által megért történésektől, kriminalizálódás, büntetőjogi felelősségre vonás procedúrája, szabadságtól való megfosztottság, családi kapcsolatok meglazulásának megélésétől, és ezen tapasztalatok lelki feldolgozásától, mint attól, hogy gyerekként vallási neveltetésben részesült-e vagy sem. A választ, hogy mikor és hogyan történik meg az átváltást, a börtön lelkészek adhatják meg, a lelki támaszkereső fogvatartottak felé fordulás alkalmait vizsgálóan. Az egyéni elköteleződés a csoportos hitéleti alkalmakon erősödhet meg, amelyet az apa részlegek lelkisége még magasabb szintre emelhet. Stabil családi háttérrel rendelkezők igénye ezen vallási alkalmak irányába lényegesen csekélyebb súlyt képvisel. A jogfosztottságtól származó frusztrációk, a fogvatartottak közötti konfliktusok, feldolgozásához szükséges lelki támogatást a legnagyobb arányban a családtól várják. A reintegrációs szakterület, ezt említettem, és a pszichológiai szakterület, valamint a lelkészi szakterület, börtönlelki szolgáltat együttesen nem ér fel ehhez. Fogvatartottak közel 50%-a nem igénye más vallásgyakorlási lehetőségeket, mint amiket az intézetek általában biztosítanak. A válaszadók másik felénél elvégzett tipológiai munkák elvégzését követően megalapítást nyert, hogy igénylik azon alkalmakat, amelyek során olyan közösségben lehetnek a társaikkal, ahol a kialakuló interakció során személyiségük fejlődhet. Azt az elejéből kihagytam, tehát úgy kell ezt látni, hogy a börtönkurzióval egyidejűleg az apak részlegek is bővítésre kerültek, De ugye 2001-ben Váci fegyelzés börtön vonatkozásában lett az első pakrészleg létrehozva, és körülbelül abban az időben 2014-2015 fordulóján, amikor a börtönkúzió is beindult, Tiszalökti Országos BV Intézet, illetve Pállami Országos BV Intézetben is került egy-egy apak részleg kialakításra, és hát a kettő működtetését azt úgy gondoljuk, hogy ezt így szimbiózisban kell látni, illetve szimbiózisban kell ezt az egészet alkalmazni. Nem könnyű, ahogy említettem, több egyeztetést folytattunk a börtönkúzió titkárságával, voltak nehézségek a Covid utáni időszakban, de azt gondolom, hogy ezekkel a nehézségek az egyházak is ugyanúgy küzdenek, mint mi, tehát hogy sokkal nehezebb, tehát nekik, mind nekünk a fordulatszámot újra fölvenni, hogy az a Covid előtti időszakban, ahogy az ment. És hát természetesen az is egy hátráltató tényező volt, illetve egy olyan feladat, amit meg kellett lépnünk, illetve a velünk együttműködő egyházaknak, meg börtönmissziós szervezeteknek is, ami talán mostanra már valamelyest rendeződött. Ugye 2023-ban a büntetés végrehajtás szervezet struktúrájának átalakulásra került, és hát ez azért okozott a két szegmens között kapcsolódási nehézségeket. A jövőre vonatkozóan a legutóbbi állományértekezleten, évértékelő állományértekezleten belügyminisztérium fogalmazott meg a BV számára célfeladatokat, amik között az is szerepelt, hogy a kategória és kreditrendszer kapcsán a kreditpontszerző tevékenységeknek, foglalkozásoknak a számát azt emelni kell. Ennek a hullámán a fogadtatási szolgáltat csinált egy összegző felmérést, egy komplex gyűjteményt össze is állítottunk, ami minden az ország valamennyi BV-intézetében valamennyi kreditpontszerző programot, tehát március-április hónapra, mert ezek folyamatosan változnak, felvonultatja, összegyűjti. Kikerestem, vallási programok vonatkozásban kettő kreditpontszerző program van. Az egyik az Istentől a lelkeken átcselekedetig, vallási történetek és azok értelmezése címmel. A másik pedig Isten mindent látott, mindent lát és követ a jövőben. Ez egy ilyen öndefiníciós, hát nem azt mondom tréning, de egy öndefiníció támogató vallási alkalom, program, amely után kreditpontokat lehet szerezni. Összefoglalva azt látom, hogy mi ösztönözzük a lelkészeket, és tényleg most megköszönöm valamennyi börtön lelkésznek, aki így módon is támogatja mi munkánkat. Nem tudjuk számon kérni, tehát ugye ez a egyházaknak a integritás, a szuverenitás tiszteletben tartva csak kérni tudjuk, és hát, hogyha nemet kapunk, akkor azt elfogadjuk. De arra biztatok minden kollégát, hogy minél nagyobb számban állítsanak össze ilyen programokat, illetve ezeket vigyék véghez. És akkor még egyszer köszönetet fejezem ki mindenkinek, és azt gondolom, hogy és nem csak az itt lévőknek, hanem itt lévőknek a hozzátartozóknak is köszönetet kell kifejezni. Mikor a Hevér Zoltánnak a filmje bemutatásra került, akkor Bíró László püspök úr is ott volt, szót kapott, és hát ugye ő család pasztorációs püspökként is tevékenykedett, és hát nem tudott szó nélkül menni, hogy a kúzió munkatársának a családtagjait köszönje meg, hogy milyen áldozatokat hoznak azért, hogy elengedik a hozzátartozók ezt pénzt, szabadidőt, energiát nem sajnálva bejönnek a börtönbe és segítik a büntetés végrehajtásnak a feladatait. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Kapcsolat című műsorunk, melyben folytattuk a 10 éves börtönkurzió hálaadó találkozójáról készült összeállításunkat, ahol most Szilasi Roland, a büntetés végrehajtás alezredese azt ismertette, hogy miért jó a börtönkurzió a reintegráció szempontjából. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a